Tribune, a Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune, műsorvezető Takács Áron.
Nagy szeretettel köszöntöm a Tribune hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk.
Sziasztok!
Mai adásunkban pedig van egy exkluzív, különleges vendégünk itt a stúdióban, nem más, mint Vetter Erik, profi kerékpárversenyző, aki nem is olyan régen, talán vasárnap ért véget a Giro d'Italia, és ez volt az első 21 napos versenyed. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat.
Beszélgetni fogunk majd a pályafutásodról, meg a kerékpársport rejtelmeiről, meg a magyarországi helyzetéről, de szerintem mindenképpen érdemes a idei Giroval kezdeni, és hát itt lehetett Magyarországon egy pár napot ez a hatalmas esemény, és nekem is volt szerencsém kint lenni, egy gyerekcsoporttal tudtunk ott lenni a Hősök terén, és megnézni titeket, ahogy elrajtoltatok. Hát egészen fantasztikus volt a hangulat, egészen zseniális volt az atmoszféra, meg gondolom nagyon sokat is tett hozzá, hogy Walter Attila tavaly nagyon nagyot ment a Giron, és rózsaszín trikót tudott megszerezni, és olyan érzése volt az embernek, mint hogyha kerékpár nemzet lennénk, és mindenki rockstárként ünnepelt titeket. Biztos, hogy nagyon sok helyen már elmondtad, de milyen érzés volt ez a pár nap?
Ez tényleg a legmerészebb álmainkban szerintem nem mertük ezt soha gondolni, hogy valaha egy ilyen dolgot át fogunk élni. Tehát én is voltam foci meccsen, kosárlabda meccsen, és ott azért elég nagy hangulatokat át lehet élni, de nem gondoltam volna, hogy ezt valaha én át fogom élni, vagy valaha a magyar kerékpársport ezt át fogja élni. Tényleg még amikor gyerek voltam, 10-15 éves, alapból az, hogy valaki egy 3 hetes Grand Touron induljon, az egy lehetetlen dolog volt, és nekünk mindig majdhogy nem úgy tanították, hogy ez lehetetlen, és ezt nem lehet elérni, úgyhogy már alapból az egy óriási nagy dolog, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy tényleg ott lehettünk egy Giro d'Italián, és az, hogy ez Magyarországról indult, és most a magam nevénbe beszélek, hogy az első Grand Touromat tényleg a saját otthonomból indíthattam, az valami tényleg hihetetlen.
Elég magasra tetted a lécet, hogy innentől kezdve azért adott a feladat, hogy mit kell megugrani.
Hát igen, úgyhogy tényleg az a 3 nap, ahogy mondtad, tényleg rockstároknak érezhettük magunkat, úgyhogy ez egy felejthetetlen hosszú hétvége volt.
Egyébként mikor derült ki igazán, hogy te el tudsz indulni? Mennyivel a rajt előtt? Hány héttel, hónappal?
Hogyan zajlik itt a kvalifikáció egyébként?
Hát itt igazából adott csapatok vannak, akik indulhatnak. Azt hiszem nagyjából 20 World Tour csapat, az mindig indulhat. Ők az úgynevezett kerékpársport első osztálya, vagy legmagasabb szintje, a World Tour csapatok. Egyel lejjebb, úgymond a másod osztályban, vagy a második szinten vannak a pro tímek, amilyenben vagyok én is, az EOLO Kométában, és minden 3 hetes nagy versenyre, Giro d'Italiára, Tour de France-ra és a Vuelta-ra 4 darab ilyen pro tím kap szabad kártyát, és mi olasz csapat révén általában mindig meg szoktuk kapni, úgyhogy igazából így a 20 World Tour csapat plusz 4 ilyen pro team indul mindig, és ezáltal mi is mindig indulhatunk a Giro d'Italián, úgyhogy ez az egyik része, hogy a csapat indulhat. Az már egy másik kérdés, hogy abban 8 főbe 21-en vagyunk a csapatban versenyzők, és ugye mind a 21 versenyző szeretne a Giro keretbe bekerülni. Úgyhogy általában az évelei versenyeken van köztünk egy kis, hát talán nem is kicsi rivalizálás, hogy ki kerüljön be a legjobb 8-ba. Úgyhogy általában mindig a Giro d'Italia előtti versenyeken dől el, hogy ki fog majd bekerülni a keretbe. Hogy én mikor tudtam meg, hát azt hiszem, nagyjából 2 héttel a Giro d'Italia indulása előtt tudtam meg, hogy biztos ott leszek, akkor még nem volt hivatalosan bejelentve, azt hiszem hivatalosan csak 5-6 nappal lett a verseny előtt bejelentve. Én egy picit előbb megtudtam, de hát egyébként az se túl nagy távlat az a 2 hét, hát valaki már 1 évvel előtte tudja, nyilván úgy máshogy lehet készülni, én 2 héttel előtte tudtam meg, de nyilván nem bánkodtam emiatt, mert benne voltam a keretben.
Ez a kérdés, hogy mennyire sokkolt, mennyire fagytál le mondjuk, vagy milyen érzés hát volt, amikor
megtudtad, őszintén nem sokkolt, mert...
Számítottál rá.
Számítottam rá, meg a csapatnál is éreztem, hogy engem úgy készítenek már egy évvel ezelőttől, hogy én majd rajthoz állhassak, úgyhogy tényleg ez egy hosszú folyamat volt, és úgy többször jelezték, meg éreztem is, hogy benne lehetek a keretbe, úgyhogy emiatt nem volt ilyen óriási sok, de nyilván nagyon jól esett, mert azért mindig ott van az emberben, hogy nem 100%, úgyhogy mindig nekem mindig toppon kell lenni, mindig megpróbálni a lehető legjobbnak lenni ezeken a Giro d'Italia előtti versenyeken, úgyhogy tényleg úgy egy kicsit megkönnyebbülhet az ember, mikor ezt biztosra veheti.
Akkor te mondhatni nagyon szerencsés vagy, mert eredetileg 2020-ban indult volna Budapestről a Giro.
Igen,
és
igen.
És a Covid miatt ugye 2 évvel halasztották. Lehet, hogy pont miattad ezek
szerint. Itt viccelődtünk a adás előtt, hogy te intézted így.
Igen, igen. Hát,
legalább van egy pozitívumval is a Covidnak.
Hát számomra ez abszolút egy pozitívum, mert tényleg 2020-ban 100%, hogy nem indulhattam volna. Úgyhogy én tényleg nyertem ezzel a két éves tolással. Úgyhogy igen, ez egy kis szerencsés dolog volt számomra ez a Covid ilyen szempontból, de úgyhogy igen, emiatt azért hálás vagyok, hogy ez így összejött.
Mondtad, hogy egészen elképesztő volt a hangulat, és itt a magyar szakaszokon nem vitt el a szurkolói hangulat, bíztatás, most megmutatom nekik is, emiatt mondjuk borult az egész terv, vagy túl sok energiát égettél el egy-egy szakaszon, vagy egy-egy kanyarban túlságosan bedobtad magad, hogy nem volt ez, hogy na most itt vagyok, és most megmutatom a közönségnek?
De volt egyszer a budapesti időfutamon, ahogy felkanyarodtam a Ponty utcára, és tényleg ott valami olyan dolog fogadott, amire nem számítottam, tényleg több 1000 ember behajolva az utcára egy kis részt hagyva nekünk versenyzőknek, és már éreztem azt az energiát, hogy mindenki ordít, mindenki szurkol, és...
Van olyan, aki ilyenkor megérint? Hogy van ilyen, aki úgy gondolja, hogy jó ötlet háton paskolni Eriket?
Hát itt a magyar szakaszokon nem volt, mert nagyon le volt kordonozva, főleg az időfutam az mindig le van. Az olaszországi szakaszokon azért van, amikor egy 20 kilométeres hegyen megyünk felfelé, akkor azért van, hogy ott beférnek a nézők, és megtolnak. De visszakanyarodva a kérdéshez, ott úgy bennem volt, hogy akkor ezt megnyomjuk, ezt az utolsó emelkedőt, és egy kicsit be is kezdtem, úgyhogy egy 30-40 másodperc után éreztem a lábaimban, hogy ez picit sok volt, úgyhogy visszább kellett venni, de nyilván ez semmit nem jelentett igazából a végső helyezésemen, kicsit jobban szenvedtem emiatt, de azt hiszem ez belefér. Megérdemelték a nézők, hogy tényleg úgy látszódjon, hogy gyorsan megyek el előttük.
Melyik magyarországi szakasz tetszett a legjobban?
Hát a budapesti időfutamot emelném ki, az nagyon-nagyon közel állt a szívemhez, talán a legközelebb, mert abban a számban én országos bajnok vagyok, úgyhogy magyar mezben indulhattam, piros-fehér-zöld mezben, úgyhogy tényleg Budapest utcáján, a Giro d'Italián versenyezve egy ilyen mezben az egy...
Akkor nem kellett leolvasni a sorszámot, nem kellett leolvasni a nézőknek, tudták, kivel van dolguk.
Csak nem olasznak néztek, tudta itt mindenki, hogy jön a magyar fiú.
Igen, igen.
És mennyire foglalkozott veletek a külföldi sajtó? Most ti voltatok a hazai versenyzők, vagy a külföldön is, vagy a külföldi sajtótól is nagyobb figyelmet kaptatok, vagy akár a többi versenyző is jobban rátok figyel, vagy többet kérdezett tőletek, hogy jobban ki tudtatok itt tűnni kicsit a mezőnyből, mint mondjuk egy átlag Giron?
Hát sokkal jobban. A külföldi sajtó is sokkal inkább érdeklődött. Hát hogyha én alapból indultam volna egy Giro d'Italián, ami csak Olaszországon megy át, és onnan is indul, akkor felém nem nagyon érdeklődtek volna azért a külföldi sajtósok, mert nem lett volna miért, de így, hogy Magyarországról indult, és én egy magyar rajtoló voltam, így abszolút ők is tényleg nagyon érdeklődőek voltak, és rengeteg külföldi interjúm volt. Úgyhogy, és a másik része, amit kérdeztél a versenyzők, ők is azért nagyon... Az is egy nagyon pozitív dolog volt, hogy éreztük azt, hogy hogy meglátták, hogy Magyarországon mennyire imádják a kerékpárt, mennyire jó hely Magyarország, és talán még a magyar versenyzők jó arcok is, úgyhogy elkezdtek velünk dumálgatni, mert...
Beigazolódott?
Be. Úgyhogy elkezdtek felénk nyitni, és dumálni velünk, úgyhogy tényleg minden álomszerűen alakult.
Ha már itt a reflektorfényről beszélünk, hogy tudtad összeegyeztetni, tehát így az elvárásokat, meg az óriási nyomást, ami jött a szurkolóktól, a közvéleménytől, hogy tudtál mégis a biciklizésre koncentrálni?
Meg mennyire jött be ez a katonás élet? Ugye most ez volt az első 21 napos versenyed, és minden nap tészta, rizs, meg fekvés, hogy gondolom van ennek egy monotonitás, hogy mennyire jött be ez a hosszú távú versenyzés?
Egyébként nekem bejött az a része, hogy tényleg én szeretem azt, amikor elabból szeretek enni, nincs az a bajom, hogyha meg kell enni egy üres tésztát, azt is nagyon nagy boldogsággal fogom elfogyasztani. Ugyanez, hogy rizs vagy bármi más, szóval ez a része nagyon tetszett. A te kérdésedet azt már elfelejtettem viszont.
Hogy mennyire tudtad összeegyeztetni az elvárásokat, meg a teljesítményedet, hogy tudtad összehangolni.
Ez volt a legnehezebb szerintem ebben az egész dologban, mert...
Felhajtást félretenni, koncentrálni.
Hát igen, az, amit nem nagyon lehetett félretenni, meg főleg így mondhatni tapasztalatlanként, azt nem is nagyon tudtam félretenni, igen. Meg őszintén nem is akartam félretenni, mert egyszer adódik az embernek ilyen lehetősége, hogy egy ilyen verseny saját hazájából induljon, és ekkora körforgás alakuljon ki hát mellettünk, vagy angolul akartam mondani, na mindegy, és ezt úgymond meg is akartam kicsit lovagolni, hogy nyilván meg szerettem volna mindenkinek válaszolni, mindenkinek interjút adni, és ez rengeteg energiámat emésztette fel, amit így utólag látok, úgyhogy tényleg így gyönyörű napok voltak itt a magyarországi szakaszok, de amikor átrepültünk Olaszországban, akkor volt egy kicsit olyan érzésem, hogy hú, most egy kicsit megnyugodhatunk, és tényleg el tudok menni a csapatbuszunktól a rajtig úgy, hogy nem kell adnom 15 interjút és 35 fotót készíteni, úgyhogy tényleg egyébként rengeteg energiát felemésztett ez a része, és hát nem tudom, hogy lehetett volna ezt jobban kezelni, én szerintem nagyjából sehogy, úgyhogy nyilván ez nehéz volt, de ez is egy olyan nehézség volt, amit nagyon szívesen vállaltam, és megküzdöttem vele, úgymond.
Az olimpikonok szokták mondani egyébként, hogy az első olimpiádat, az mindenképp elviszi az érzelmek. Nagyon sok helyszínre kimész, nagyon sok verseny megnézel, sok interjút adsz, hogy nem tudsz 100%-ig csak a versenyzésre koncentrálni, hanem maga az olimpiának az atmoszférája, igen, az magába fog ragadni. Gondolom, itt is nagyon hasonló volt a helyzet akkor.
Igen, itt is hasonló volt, és hát nem is csak az interjúk és ezek a dolgok, de tényleg annyi ingerért, hogy amennyi máshol eddig soha nem értélnek, hogy kinézek a buszból, ott vannak a magyar emberek, itt meg úgy nehéz is volt felfogni, hogy itt versenyzem Magyarországon, de közben ez a Giro d'Italia, szóval rengeteg minden volt, amit meg kellett emészteni úgy helyben, fejben, szóval nem volt egyszerű, de ezek olyan dolgok, hogy nagyon szívesen tényleg megküzdöttem vele.
Ha már a felhajtásról beszélünk, egy kicsit kellemesebb, szórakoztatóbb oldalát hoznám most ide. Láttuk, a közösségi média tele volt a magyar szakaszokon az improvizatív, kreatív mutatványokkal. Láttunk egyébként egy jól megkomponáltat is, amikor elhúztak a huszárok, igen, a biciklisek mellett. Láttunk jelmezes őrületet is, láttunk nagy bicikliket, óriás, hogy mondják ezt, ilyen csoportos biciklit, stb. Neked, számodra, arra vagyok kíváncsi, hogy neked melyik volt a kedvenced, ami leginkább megmaradt?
Volt egy olyan, amikor egy jippel húztak egy embert egy kádban.
Nagyon jó. Próbáltam elképzelni, ezt nem is láttam.
Az olyan volt, hogy tényleg így, hát láttam én is az összes falut beöltözve rózsaszínnek, meg az összes kerékpárformát, meg minden, de az tényleg egy olyan pillanat volt, hogy mentünk egy egyenes úton, és úgy éreztem, meg hallottam, hogy valami megy mellettünk, és így kb. Egyszerre az egész mezőny kinézett balra, és egy jippel húztak egy embert, aki egy kádban állt. És így mindenki nézett, visszanézett, és így ránk néztek a külföldi versenyzők, és mondták, hogy na ez respekt, ilyetek nem láttak.
Úgyhogy... Igen, itt mindent lehetett dicsérni, hogy huszárok, stb. De kádban utazó magyar ember, na ez igen.
Úgyhogy az volt a number one.
De hogyha ha már humor, akkor itt a, ugye sokat utaztok gruppettóban, meg versenyzés közben, mennyi nevetés van, meg mennyire tartod a magyar versenyzőkkel a kapcsolatot, hogy van itt ilyenkor poénkodás, humorizálás, vagy mindenki vicsorítva küzd az életéért?
Hát verseny közben túl nagy nevetgélés és poénkodás nincsen. Hát nagyon ritkán megesik, mondjuk a gruppettóban, de tényleg nagyon ritkán, mert ott azért viszonylag sokan túlélnek, sokszor mi is köztük, szóval nem annyira vicces a helyzet, de mindig akadnak olyan pillanatok, amik nagyon viccesek, úgyhogy nagyon ritkán megesik, hogy nevetgélünk. A magyarokkal más volt a helyzet ott a rajtban, akár a verseny közben, hogyha bármi olyan volt, amiről lehetett kicsit dumálni, nevetgélni, akkor azt azért megejtettük, de az se volt úgy gyakori, de velük azért ez sokkal több volt.
Akkor a verseny során egész sokat tartottad Walter Attilával, meg Pák Barnival a kapcsolatot, buzdítottátok egymást, vagy volt olyan, hogy akár mondjuk Attival történt egy nagyobb esemény, ugye volt ez, amikor negyedik lett, és lehetett volna szakasz győzelem, hogy akkor beszéltetek vele, bátorítottátok, vagy mindenki inkább magára koncentrál, vagy meg volt itt az összetartás?
Nem, abszolút meg volt az összetartás köztünk. Volt olyan, amikor az egyik szakasz, nem is emlékszem pontosan melyik, nagyjából a 16., 17., amikor még a legelején a szakasznak az egész mezőny versenyzett a szökésért, hogy milyen szökés alakuljon ki, és akkor egyszer az Attival együtt támadtunk, és mi voltunk a mezőny elején, és próbáltunk meg elszakadni. Úgyhogy volt ilyen közös pillanat is, de abszolút meg volt köztünk így a baráti, meg a magyar kapocs, szóval tényleg úgy a saját csapatunkon kívül érezhettük azt, hogy mi így hárman vagyunk még egy csapatban, hogy mindig számíthattunk egymásra. A Barna mesélte, hogy volt olyan, amikor tényleg nagyon rosszul érezte magát, és leszakadt, és meglátott pár száz méterrel maga előtt engem, és az nagyon motiválta, úgyhogy emiatt még nyert valahonnan egy kis erőt, és akkor felért rám, mert akkor tudta, hogy onnantól kezdve együtt be tudunk érni, és ez így is volt, szóval tényleg így motiváltuk egymást, és segítettük egymást, ahogy csak tudtuk.
Egyébként volt, hogyha már itt beszéltünk a kellemetlenebb pillanatokról, voltak drámai pillanatok is neked a Giron, amikor buktál, hogy élted át?
Hát azt még a mai, hát talán már feldolgoztam, de ott helyben az nagyon bosszantott, hogy tényleg ugye a Visegrádon volt az emelkedő előtt, mikor én nem is igazából buktam nagyot, engem igazából csak feltartottak, mert pont ki tudtam védeni a bukást, de nyilván meg kellett állnom, meg összeakadt a bicom egy másik versenyzőnek a bringájával, úgyhogy ott minden elszállt a jó eredmény, hogy jó eredményt érjek el.
Akkor az ott vége volt a...
Igen, ott gyorsan vége lett a dolognak, és azt úgy pár napig nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy tényleg a visegrádi emelkedőn, hát alapból már felmentem kb. 1000-szer, rengeteget edzek arra, viszonylag közel lakom, és tényleg a Giro d'Italia egyszer lesz majdnem a házad mellett, vagy a befutója majdnem a házad mellett, ami amúgy fekszik is neked, és akkor történik egy ilyen, úgyhogy ezt egy picit emiatt mérges voltam, de...
Ezt nehéz volt megemészteni közben, vagy másnapra már el tudtad engedni, hogy jó, most már koncentráljunk a következő szakaszra, vagy bebevillant utána később is?
Hát szerencsére annyira nem, hát pár napig azért bennem volt, de utána nem voltak ilyen bevillanások, mert tényleg volt dolog, volt mással való foglalkozás, úgyhogy, de igazából főleg aznap még nagyon bosszantott, de azt próbáltam kicsit át konvertálni azt a bosszantságot inkább inkább egy pici motivációra, hogy majd holnap akkor, majd mellém áll a szerencse, akkor majd holnap beleadok mindent, akkor holnap fog minden klappolni, vagy a következő szakaszokon. Úgyhogy próbáltam ezt picit így átfordítani, ami szerintem sikerült is, mert viszonylag jól mentem a következő szakaszokon. Nyilván nem volt semmi óriási nagy eredmény, de azt hiszem ezzel így viszonylag helyre tettem a dolgokat magamban.
Most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk a Tribün adását.
Tribün. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribün. Műsorvezető Takács Áron.
Folytatjuk is a Tribün adását, Petter Erikkel beszélgetünk, és a Girónál hagytuk abba, és nagyon szépen leosztod az egész versenyt, és ahogy olvastam, meg ahogy követtem, nagyszerűen sikerült ez a verseny. Volt olyan pillanat egyébként, amikor úgy érezted, hogy fú, ez most necces, hogy meglegyen ez a szakasz, vagy most itt reggel nem akarok ráülni a biciklire, elfáradtam, nagyon megrogytam, vagy tényleg végét tudtad csinálni, és teljesen elégedett vagy a teljesítményeddel.
Egyébként ez volt az a dolog, amitől előtte egy picit féltem, hogy lesz pár szakasz, ahol nagyon nagy mélypontom lesz, és tényleg hát valahogy majd ki kell abból jönnöm, abból a mélypontból, hogy tényleg úgy fogom érezni, hogy ez ennek itt vége, és ezt nem tudom tovább csinálni, de szerencsére még a közelébe se kerültem ilyen állapotnak, úgyhogy emiatt nagyon boldog vagyok, hogy így mondhatni majdnem minden szakasz klappolt, és jól éreztem magam, és gond nélkül célba tudtam érni, meg hát legtöbbször tudtam is teljesíteni a feladataimat, szóval ez egy pici meglepetés volt, de nyilvánvalóan nagyon örültem neki, hogy ez így ment.
A csapatnál egyébként elégedettek voltak a teljesítményeddel?
Abszolút nagyon. Talán még kicsit többet is hoztam, amit elvártak, mert azért fiatal vagyok, Grand Tour újonc, úgyhogy alapból talán nem is lehetett túl sok elvárásuk felém, hogy ilyen fiatalon már az első 3 hetesemet nyomom, de magamat is meglepve tényleg minden egyes nap tudtam végezni a dolgomat, még talán párszor jobban is, mint ahogy kellett volna, úgyhogy abszolút nagyon elégedettek voltak velem. Meg egyébként az is egy viszonylag jó jel, hogy még a 3. hét se esett annyira rosszul, szóval nem a túlélésre mentem még a 3. héten se, hanem rendesen oda tudtam mindig magam tenni. Főleg a legutolsó szakaszon, a verónai időfutamon, ott 23. lettem, ami szép. Már viszonylag jónak mondható, és tényleg azon a szakaszon is viszonylag frissnek éreztem magamat, ami így a jövőt illetően egy pozitív dolog.
Összesen tudod, hogy hány kilométert tekertél?
Azt hiszem maga a verseny 3500 valamennyi, de azon kívül mi még tekerünk a pihenő napokon, meg a szakasz előtt legtöbbször van egy úgynevezett, hát hogy is mondhatnám azt magyarul, hát lassú rajtnak szoktuk mondani. Igen, úgymond felvezető. Legtöbbször a város közepéből, egy adott város közepéből indul a verseny, de ott nagyon veszélyes lenne egyből elindítani, úgyhogy általában mindig kivezetnek minket a város szélére, és ott egy nagy széles úton elindul a verseny, úgyhogy minden szakasz előtt volt 5-10 kilométer ilyen úgynevezett lassú rajt, meg párszor még szakasz után is volt egy kis levezetés, tekerés, meg ugye a pihenő napokon az edzés, úgyhogy nagyjából 3800 kilométer tekertem így a 3 hét alatt.
Rengeteg, és a Giro után ilyenkor 3 napig rá se nézel a kerékpára, vagy azonnal tekersz és épített tovább, vagy mi az alapbevett szokás, és nálad mi a bevett szokás?
Az biztos, hogy jobba kellene egy euróval.
Igen. Az az biztos, főleg a verseny során meg után is.
Igen. Hát ez nagyon versenyző függő, meg hogy ki hogyan zárta a versenyt, úgymond, hogy tényleg, ha valaki nagyon fáradtan, vagy megrogyva zárta a versenyt, akkor neki nyilvánvalóan több pihenés kell. Hallottam már, hogy valaki 1-2 hétig tényleg kb. Rá se néz a biciklire. Én ugye említettem, hogy viszonylag jól zártam, és jól bírtam a végét, így abban maradtunk az edzőmmel, hogy nincs szükségem túl nagy pihenésre, úgyhogy én nem is nagyon pihentem, igazából vasárnap véget ért, hétfőn utaztam haza, akkor nem edzettem, de kedden már, kedszerdán már volt edzésem, és ugyanúgy a hét többi napján is majdnem minden nap. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni, nem is nevezném annyira edzésnek,
jó, lehet, inkább
úgy,
benne.
Inkább úgy tekergélésnek vagy biciklizgetésnek, de nem, nekem nem volt ilyen, hogy túl sok napra letettem volna teljesen a bicót.
Egyébként visszagondolva erre a 3800 kilométerre, még kocsival is fárasztó levezetni 3 hét alatt, nem, hogy biciklivel.
Meg ha már kocsi, meg hazautazása, jól tudom, volt izgalom.
Igen, volt, mert alapból repültem volna haza, de a szüleim úgymond megleptek, és kijöttek hozzám az utolsó pár szakaszra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor hazamegyek velük egy autóval, és hát az indulásunk után nagyjából 1 órával lerobbant az autó, úgyhogy ott egy újabb kaland kezdődött.
Úgyhogy ez egész család hazatekert?
Mindenki te húzottál.
Igen. Úgyhogy ott volt egy kis kalamajka, de szerencsére még aznap hazaértünk, úgyhogy viszonylag jól megúsztuk még ezt is.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan zajlik a táplálkozás egy verseny alatt. Gramra ki van mérve, hogy mit esztek, van külön szakácsotok, meg amikor nincsen versenyidőszak, hanem felkészülési időszak van, akkor saját magadnak méret ki, mennyire figyelsz a táplálkozásra, hogy hogyan néz ki ebből a szempontból egy élsportolónak a hétköznapjai.
Nálunk a csapatnál nincsen séf vagy szakács, vagyis a Giro alatt nem volt, de Olaszországban egyébként ez nem is annyira gond, mert nagyjából mindenhol nagyon jól főznek.
Meg van tészta bőven.
Igen, meg nem túl komplikált, amiket eszünk, szóval egy sima tészta vagy rizs azt elég jól oda tudják húzni. Úgyhogy nálunk ilyesmi nincsen, meg mi egyébként nem is annyira grammozunk, szóval mindenki hát úgymond érzésre, meg a saját eddigi tapasztalatai alapján lövi be, hogy mennyit kell enni. Úgyhogy ez így viszonylag ránk van bízva. Verseny közben sincsen így grammozás, vagy hát akkor talán van, de az inkább ilyen fejben lévő grammozás. Így megvan, hogy nagyjából 1 óra alatt hány gram szénhidrátot kell bevinnünk, és így pontosan tudjuk, hogy mondjuk egy energiaszeletben, vagy egy energiagélben mennyi van, és így magunknak ki tudjuk kalkulálni, hogy mondjuk 20 percenként kell lennünk valamit, vagy ha nem olyan nagy a tempó, akkor mondjuk fél óránként kell lennünk, szóval ezt is így magunknak lőjük be. Mondjuk nyilván erre már megtanítottak a csapatnál, hogy megadták ehhez az infókat, hogy mit, hogy kell, de nem volt az, hogy ott helyben mindig megmondták. Vannak olyan csapatok egyébként, ahol ennél sokkal jobban figyelnek erre, és tényleg reggelinél, vacsoránál mindenhol grammozzák, hogy meg lemérik, hogy mit tesznek a szájukban. Nálunk mi még nem vagyunk ilyen szinteken, úgyhogy igazából mindenre van így példa.
És otthon, mikor otthon vagy, és magadnak edzel, akkor ki szoktad mérni, meg saját magadnak készítesz ételeket, vagy van egy bevett hely, ahol létkezel, hogy mennyire figyelsz erre?
Hát a mama konyhán az a bevált hely. Legtöbbször a nagymamám szokott főzni, hétvégente anyukám, de egyébként én is úgy viszonylag otthonosan érzem magam a konyhában, és elég sokszor készítem magamnak a dolgokat. Vannak olyan időszakok, amikor otthon szoktam mérni, hogy mit eszek. Legtöbbször, hát vagy hogyha fogyni szeretnék, vagy hogyha olyan kedvem van igazából, mert az rengeteg energiát és figyelmet kíván meg, hogy tényleg mindent, amit a szervezetedbe helyezel, úgymond, azt le kell mérni. Úgyhogy ez nyilván pár napig elég egyszerű, de mondjuk hónapokon keresztül egy picit unalmas tud lenni. Úgyhogy van, amikor mondjuk, hogyha egy nagyon komoly versenyre készülök, akkor van, hogy én is gramra nézem, hogy mit eszem, és a lehető legjobb minőségű ételeket eszem. Mondjuk az az év majdnem minden napjában igaz, hogy nagyon figyellek arra, mert tényleg azon rengeteg minden múlik, úgyhogy én igazából így állok ezekhez a dolgokhoz így, hogyha otthon vagyok és itthon készülök.
Verseny alatt melyik a kedvenc, úgy mondtad, a géleket, melyik a kedvenc kaját, vagy melyiktől irtózol? Vannak ilyenek?
Hát irtózni szerencsére semmelyiktől, mert nagyon szeretek enni, úgyhogy elén még olyat nem tudtak tenni.
De akkor ezek
tenni,
fogyaszthatóak, amit... nem ezek a cuccok?
Hát fogyaszthatóak,
nem vagy finnyes típus.
Nem. Abszolút fogyaszthatóak. Én még viszonylag finomnak is találom őket, szóval én még verseny
közben. A rutinosabb versenyzők már kevésbé.
Igen, úgyhogy én még verseny közben is szoktam várni, hogy hú, még 5 perc is ehetek egy finom energiaszeletet, meg a csapatnál nálunk szoktak, meg majdnem minden csapatnál szoktak készíteni úgynevezett rice cake-et, ami egy ilyen rizs sütinek mondható. Azok mindig nagyon finomak, úgyhogy az azért szokott fogyni.
Azt a legnehezebb részekre tartogatod, nem? Hogy legyen kis lelki erő.
Kis ajándék, motiváció.
Az a baj, hogy az úgy viszonylag nehéz megenni, mert úgy ki kell csomagolni, ja. Úgy viszonylag bonyolult, úgyhogy mindig kockázatos egy picit a legnehezebb részekre hagyni, mert van, hogy nem tudod túl sok időre elengedni a kormányt, úgyhogy azt általában mindig
sikerült
a...
Kibontani?
Hát nem, azért soha nem szoktam feladni, úgyhogy
mindent az ételért.
Olyan nem történhet, akkor inkább megállok.
És hogyha már itt a kajáról beszélünk, a motivációról egy verseny során, hogyan szoktál regenerálódni, pihenni, zenét hallgatsz, olvasol, vagy filmezel, mit a versenyek során mit szoktál esténként csinálni, vagy alvás?
Hát, mondjuk most, ha a Giro d'Italiáról beszélünk, akkor túl sok időnk nem volt este, mert viszonylag későn érnek véget a szakaszok, 5 és 6 óra között, akkor ott még helyben a buszban tusolás, átöltözés, és általában mindig egy fél óra, 1 óra volt a szállásra a transfer, úgyhogy megérkeztünk mondjuk 7-re, és akkor még van mindenkinek egy 1 órás masszázsa, úgyhogy legtöbbször ilyen 9-kor volt mindig a vacsora, vagy 9 óra körül, akkor mire megvacsorázunk, az már 10, és akkor már 10-kor úgy nem nagyon kezd az ember bele túl sok mindenbe. Vittem magammal egy könyvet, de 1 oldalt se olvastam, mert gondoltam, hogy majd lesz időm egy kicsit sorozatozni, de abból se lett semmi, úgyhogy általában egy pici telefonozás, azért megnézem, hogy mi történt az Instán, meg
sok Insta-like, szerelmes
üzenet. Igen. Igen, úgyhogy azokat elintézem, aztán próbálok aludni.
Mennyire tudtok felkészülni a következő szakaszra? Ugye a Forma 1-ben mindegyik pilóta tudja, hogy melyik kanyar után mi jön, hogy kell beleállni, hogy kell fékezni, hol kell gyorsítani. Ti erre tudtok előre készülni? Szoktak egyébként, ugye Eurosporton szoktuk látni a térképet, a magasságbeli különbségeket is szokták vizionálni, gondolom, erre lehet neki taktikai értekezletek is, hogy ki, igen, hogy menjen. Ez mennyi időt feszel így a futam előtt?
Igen, általában ezeket a dolgokat mindig az aznapi szakasz előtt tudjuk meg. Van egy ilyen összefogó meetingünk minden szakasz előtt a csapatbuszunkon. Ott felhívják a figyelmet ezekre a viszonylag technikás, veszélyes szakaszokra, meg általában mindig a befutóra. Erről mindig kapunk képet, hogy néz ki a kanyar, néha még videót is, úgyhogy abszolút össze tudjuk rakni a fejünkbe, hogy lesz mondjuk hogy fog kinézni az utolsó 3 kilométer, mert nyilván ott dől el, hogy mondjuk nyersz, vagy 12. leszel, úgyhogy ezt nem árt tudni. Úgyhogy ezt úgy frissen kapjuk fejhez, és ugyanott történik a taktika megbeszélése is. Úgyhogy ezeket a dolgokat mindig szakasz előtt tudjuk meg, és ott beszéljük át.
Utazunk vissza egy kicsit az időbe, így a versenyzést hátrahagyva. Hogyan kezdődött nálad a kerékpár szeretete gyerekként? Azonnal biciklire pattantál, és már mentél, kilométereket tekertél, vagy más sportág vonzott, más terület vonzott? Hogyan alakult ki nálad?
A kerékpársporthoz úgy kerültem, hogy nekem a bátyám kerékpározott. A város, ahol élünk volt, meg még a mai napig van egy mountain bike csapat, és ő ott kezdett el kerékpározni, és nyilván én a testvéreként, fiatalabbik testvéreként úgy mindig mindig szerettem volna őt követni, és mivel ő is biciklizett, hát akkor nekem is bicikliznem kell. Úgyhogy ezáltal elvitt az apukám engem is pár edzésre, aztán az első versenyeimre is.
Hány éves voltál?
6 éves voltam, hát az... úgyhogy, és azóta egyébként ott is
és az ragadtam. Vannak versenyek egyébként ilyen korosztályban?
Hát volt, igen, igen. Most nem akarok itt nagy képű lenni, de azt hiszem...
Nyugodtan.
Azt hiszem az első versenyemet 6 évesen meg is nyertem, úgyhogy onnantól kezdve így
szerencsére így beindult a dolog. Nem az volt pályafutásod csúcsa.
Szerencsére nem.
És mikor fogalmazódott meg benned, hogy szeretnéd versenyszerűen űzni ezt a sportágat, foglalkozásként szeretnél ezzel foglalkozni, mikor kezdtél el profiként gondolkodni?
Igen, az egy másik lépcsőfok ebben a dologban, mert nyilván úgy 6 évesen, meg 10 évesen ez még csak egy játék, meg arról szólt, hogy igazából délutánonként elmegyünk a haverokkal. Edzésnek hívtuk nyilván, de én úgy éltem meg, hogy elmegyünk a haverokkal, szerettem ugratgatni, meg úgy lefele menni, az mindig úgy nagyon jó érzés volt, meg izgalmas volt, és nyilván ez fogja meg a fiatal gyerekeket. Aztán, hogy mikor fordult ez át arra, hogy tényleg ezt profi szinten szeretném űzni, meg el szeretnék jutni nagy szintekre, az olyan 14-15 évesen lehetett, amikor úgy már azért kezd egy kicsit érni az ember, úgyhogy akkor jött meg nekem ez a váltás, hogy tényleg onnantól kezdve úgy éltem, úgy álltam a kerékpársporthoz, hogy tényleg arra tettem fel mindent, és azóta is és úgy élek.
És akkor iskola után mentél tekerni 4-5 órát, vagy ez hogyan zajlott?
Hát az a mai fejemmel visszagondolva, azt nem is tudom, hogy ezt hogy csináltam meg, de úgy viszonylag nehéz gimnáziumba jártam, úgyhogy elég sokat is kellett volna tanulnom, de nem annyira tudtam, de általában minden nap 2:30-kor végződött a tanítás, és ugye télen fél ötkor már sötét van, úgyhogy haza kellett még érnem az iskolából valamit tenni, átöltözni, úgyhogy mindig volt 3:45, mire el tudtam indulni edzeni, és minden egyes nap sötétben értem haza, télen hóba fagyva, sötétben az autók között, és ez így visszagondolva a mai fejemmel, hát alapban azt nem tudom, hogy ez a szüleim ezt hogy engedték.
Én kritikaként fogalmaznám meg, hogy ezt hogy vigyázzattak volna jobban rád.
Jó, de egyébként azt tudom, hogy nagyon nehezen engedték, de az, hogy voltam erre képes, hogy tényleg 8-tól 2:30-ig az iskolában voltam, és utána minden egyes nap felültem a bicóra, és tudtam, hogy itt óriási nagy szívás fog következni, de minden nap motiváltan ültem fel a bicóra, és tényleg éveken át így készültem, hogy sötétben, lámpával, tényleg télen, egész télen át így. Úgyhogy nem volt egyszerű, de abban a helyzetben egyébként élveztem, meg tudtam, hogy ez kell ahhoz, hogy egyszer profi legyek, vagy nagy eredményeim legyenek, úgyhogy igazából így tudtam abszolválni így az edzéseket még az iskolás éveim alatt.
Ki volt a gyerekkori példaképed? Gondolom, neked is voltak idoljaid, akiket mindig követted, akinek az eredményt rendszeresen követted, stb.
Igen, igen. Én egyébként egészen 19 éves koromig azt hiszem én mountain bike versenyző voltam, szóval terepen versenyeztem. Úgyhogy leginkább a figyelmem is a mountain bike-ra hárult, úgyhogy nekem igazából soha nem volt így egy kifejezett nagy példaképem, de általában mindig a sportunk nagyjai mindig nagyon motiváltak, és rájuk mindig felnéztem. Például Nino Schurter az, aki uralja a mountain bike sportot, és mondhatni az elmúlt 10-15 évben, amikor én felnőttem is ebben a világban éltem, úgyhogy igazából őt emelném ki, aki fiatalon motivált engem.
És mondtad, hogy 19 éves korodig még montiszt, tehát 3 évvel ezelőttig még mountain bike-oztál.
Igen, igen.
Hogy jött ez a váltás, hogy mégis országúti kerékpár, ott nagyobb a perspektíva? Hogy kell ezt el kell képzelni?
Ez igazából úgy jött, hogy 2 évig volt Magyarországnak egy kontinentális csapata, amit mondhatunk a harmadosztálynak, az az első szintje a profi kerékpársportnak, és junior korom után az első felnőtt évenben kaptam egy lehetőséget ettől a csapattól, a Pannon Cycling Teamtől, hogy versenyezzek náluk. Ez azt hiszem 2019-ben volt, de abban az évben még félig egyébként mountain bike-oztam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy szeretnék ebbe a világba belekóstolni, az országúti kerékpársportba, és ez egy nagyon jó lehetőség volt a Pannon Cycling Team-mel, hogy meg is engedték azt, hogy mellette még ugyanúgy mountain bike-ozzak, úgyhogy ez volt az első ilyen pici belekóstolás, és 2019 végén keresett meg akkor még Kométa Cycling Teamnek hívták, ez lényegében ugyanaz a csapat, ahol most is vagyok, és tőlük kaptam egy lehetőséget, hogy 2020-ban versenyezhetek náluk, onnantól kezdve csak az országút volt, és csak arra koncentráltam, és igazából így jött ez a...
Hogy tudtad adoptálni? Az egészen, hát úgy teljesen más a környezet, egyébként sokkal monotonabb az egésznek a futama.
Igen, hát teljesen más az országúti sport, de éreztem azt, hogy ez az egyetlen, hát majdhogy nem az egyetlen lehetőségem arra, hogy profi kerékpáros legyek, és tényleg ebből élhessek meg. Úgyhogy, és ezt igazából egy challenge-nek éltem meg, szóval nagyon motivált, meg úgy felszerettem volna fedezni ezt az egész országúti kerékpársportot. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lehetek országúton. Úgy tudtam, hogy mountain bike-ban viszonylag jó vagyok, meg van bennem perspektíva, de kíváncsi voltam, hogy hát, ha akár jobb lehetek országúton. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy tényleg mindent felteszek az országútra, és pár éven belül majd meglátjuk, hogy ez hogy fog elsülni.
Egyébként nem gondolt, hogy későn váltottál? Nem lett volna sokkal jobb, hogyha már mondjuk 12-13 évesen mész országúti kerékpározni?
Őszintén nem, talán pár évvel korábban jöhetett volna meg ez a váltás, de nem a teljes váltás, hanem ez a fele-fele. Aha. Mert nagyon fontosnak tartom a mountain bike sportot, mert tényleg megtanít igazából kerékpározni, sokkal jobban, mint hogyha országúti kerékpárral kezdesz el versenyezni, és igazából azokban az években több lehetőségünk is volt fiatalon nemzetközi mezőnyben versenyezni terepen, mountain bike szakákban, úgyhogy tényleg egy szerencsés korszakba születtünk, úgymond bele, mert amikor kellett, 16 és 18 éves korom között nagyjából csak külföldön a legrangosabb versenyeken versenyeztem, és nyilván ott fog beletanulni az ember a dolgokba, úgyhogy nem tartom ezt egyébként túl késői döntésnek, én szerintem így volt jó.
Milyen rövid és hosszú távú céljaid vannak itt a pályafutásodban, akár Tour de France, Giro Italia, miket tűztél ki magadnak célként?
Hát igazából egy fő célom van, hogy addig csináljam ezt a sportot, ameddig tudom, és ameddig tényleg szeretem, és a boldogságomat lelem benne. Úgyhogy hát a legnagyobb, én szeretnék mondjuk 35 vagy 34-36 éves koromig ilyen szinten, vagy még nagyobb szinten versenyezni. Úgyhogy ez igazából a legnagyobb célom, hogy továbbra is fejlődjek, és ez biztosítva legyen, hogy tényleg ne kelljen azon gondolkozni, meg attól félni, hogy egyszer szerződés nélkül maradok. Úgyhogy ez a fő célom, hogy kerékpáros maradjak. Így eredményeket nem is nagyon szeretnék mondani. Magamban nyilván megvannak, hogy milyen céljaim vannak. Nyilvánvalóan szeretnék Tour de France-on is indulni.
Nyilván akkor vannak nagy álmok, amiket...
Vannak nagy álmok, de azt még megtartom magamnak.
És egy rövid választ várok tőled, hogy mit vársz, milyen lesz a magyar kerékpárnak a jövője?
Fényes.
Fényes?
Tényleg nagyon rövid válasz volt.
Látjuk egyébként, Faskata Blanka is elég szép eredményeket ér el. Ő is egyébként kicsit ebbe a hibridbe van, hogy most már elkezdett országúti kerékpározni is. És mit javasolsz, még talán arra van időnk a fiatal generációnak, hogy tudnak erre a szintre eljutni? Mire van hozzá szükségük?
Hóban, hát, viharban, sötétben kell.
Igen, igen.
Bátor szülőkre, oké, okay, amellett.
Igen, igen. Hát a legfontosabb az, hogy először tényleg szeressék meg a sportot, és örömmel üljenek fel a kerékpárra, és tényleg várják azt, hogy hó, most egy kicsit bicózhatok, még nem kell az elején túl nagy célokat állítani, meg túl nagy dolgokban gondolkodni. Tényleg a legelején csak ez a legfontosabb, hogy megtanuljon ha a gyerekekről beszélünk, hogy megtanuljon egy gyerek jól biciklizni, és hogyha tényleg van kedve hozzá, és szeretné, hogy mondjuk versenyekre eljusson, nagy eredményei legyenek, és tényleg egyszer egy nagy szintre eljussanak, akkor nyilván kell azért egy pici komolyság egy idő után, hogy akkor tényleg rendesen edzek, odafigyelek erre-arra. Nyilván nem kell eldobni a gyerekkorát senkinek, mert én se dobtam el, én is ugyanúgy jártam bulikba, a mai napig járok, mondjuk ezt nem mondom el a csapatnál, remélem senki nem fogja lefordítani angolra ezt a beszélgetést, úgyhogy tényleg találják meg ezt az egyensúlyt, a civil élet és a magas sport élet között.
Hát akkor azt kívánjuk, hogy majd 10-12 év múlva is tudjunk egy jó beszélgetni, és akkor még szintén profi kerékpárversenyző legyen, és akkor szintén egy Giro vagy egy Tour de France után, és akkor sok-sok sikert kívánunk. Meg nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm szépen.
Most pedig akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Jövő héten ismételten majd jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.